Kedves hallgatók, ez itt a Szólj be a papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől, kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdióbeszélgetéseinket hoztuk el nektek.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a testvériesen szűk helyen. Nagyon örülök, hogy eljöttetek az idei esztendő utolsó Szólj be a papnak alkalmára, aminek egy izgalmas témát igyekeztünk választani. Nevezetesen azt, hogy mindenki függ-e valamitől. Néhány főszabályt szeretnék itt az elején elmondani, mielőtt továbbadom a szót, csak azért, hogy tudjuk, hogy hol is vagyunk, vagy mi is a cél. Ugye az lenne a cél, hogy engem minél kevesebbet kelljen hallgatnotok, ezért majd nektek is lesz módotok kérdezni. Kérlek benneteket, hogy ehhez várjátok meg a mikrofont. Ami fontos, a kérdéseket igyekezzetek lényegre törően röviden elmondani. Az akadémiai székfoglalókat majd egy néhány házszámmal...
Azokat bízzátok ránk!
Ezek mellett pedig... Ami még fontos, hogy lehet egy-egy személyhez kérdezni, illetve lehet úgy közösen a válaszadóktól is kérdezni. Akiket engedelmetekkel be is mutatnék nektek. Mellettem ül Kovács András Péter, humorista, ezt írtuk a plakátra, de legjobb ismereteink szerint egyébként jogász is. Aztán Balogh Zoltán püspök úr, Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, valamint Fazekas György, római katolikus pap, akik az én vendégeim. Első körben az lenne a kérésem, hogy egy rövid bemutatkozással szolgáljatok, és ahogy ti jónak látjátok a sorrendet.
Igen, atya nézeget rám hosszan. Akkor megtöröm a jeget. Kovács András Péter vagyok, humorista, és annyiban vagyok érintett a kérdésben, meg úgy keveredtem ide, hogy pár évvel ezelőtt jó magam is beleálltam ebbe a függőség témába. Én egy alkoholbeteg családban felnőtt gyerek vagyok, egy úgynevezett elfeledett gyerek. Édesapám módszeresen és kitartóan több évtized munkájával gyakorlatilag engedelmeskedett annak a parancsnak, ami nagyon-nagyon sok függőben tombol, ez a pusztítsd el magad. És én akkor eltökéltem, hogy minden leszek, ami ő nem, és semmi sem, ami ő. És aztán ez mára nyilván finomodott, nyilván megértettem az ő helyzetét is, nyilván megértettem azt is, hogy ő hogyan vált függővé. Azt is megértettem, hogy ez egy családnak a betegsége, amiben ő volt a tünethordozó, és arra is rájöttem, hogy én hogyan tudom megelőzni, hogy ezek a minták az én életemben ismétlődjenek, vagy továbbadásra kerüljenek. Úgyhogy én, de majd, ha lesz szó még a függőségekről, akkor el tudom mondani azt, hogy azért nekem is megvoltak a köreim.
Én valószínűleg úgy kerülök ide, hogy volt egy másik Balogh Zoltán, aki már nem él, édesapám, aki Magyarországon újra alapította kb. 150 évvel ezelőtt alakult Kék Kereszt Egyesületet, amelyik egy Svájcból indult mozgalom volt, az abstinenseknek a mozgalma, akik egész életükre alkoholmentességet, meg szenvedélybetegség mentességet fogadtak, ebben benne volt a dohányzás is, jelenlevőknek mondom. Jobbra nem mertem nézni, csak balra, de igazából mindenki beszámol. És ő 1984-től az Iszákos mentő misszió, ez egy ilyen klasszikus 19. századi megfogalmazás, tehát az alkoholbetegek missziójának volt a vezetője egészen haláláig, és én magam is önkénteskedtem ebben a mondjuk így, hogy szolgálatban talán, és teljesen véletlenül úgy alakult, hogy annak az egyházközségnek lettem a lelkipásztora, ahol egyébként 130 évvel ezelőtt a Kék Kereszt Egyesület, az első magyar Kék Kereszt Egyesület alakult. Talán annyit így a fél humor, mert csak félig humor azért ez. Azt mondtad, hogy általában az embernek a bajai azok családi tünet együttesekből jönnek, ez nálunk sincs másképp természetesen. Én nekem azért az édesapámmal nem volt problémamentes a viszonyom, úgyhogy amikor ők ebben a alkoholbeteg gyógyító munkában olyan sikereket értek el, hogyha ezt így lehet sikernek nevezni, aminek még az annak idején a szocialista, kommunista világban a szakemberek a csodájára jártak, tehát az, hogy egy ilyen 30-40%-a több éven keresztül abszinens volt azoknak, akik oda elmentek. Azt hiszem a nagy hogy is országos állami alkohol elvonóban ez 5-10% között mozgott nagyfán ez a szám. Tehát az tényleg egy egészen különleges dolog volt, hogy lehet, ez volt a szlogen, Jézus szeretetével gyógyítani. És hát, ahogy említettem, elég viharos volt a viszonyunk, úgyhogy egyszer 21 éves lehettem, sárga földig leittam magamat, hazamentem, apám, kisfiam, mit csináltál? Mondtam, hogy úgy látom, hogy ti csak az alkoholistákat szeretitek, úgyhogy ezért ittam le magam, hogy engem is szeressél. Ez volt az intézés, és bármilyen furcsa, amikor egy kicsit összeszedtem magam, akkor ebből egy nagyon jó beszélgetés alakult ki arról, hogy mit is tud apa és fia kezdeni egymással.
Igyekszem összeszedett lenni, mert én azt gondoltam, hogy Fazekas György vagyok. Azt szoktam mondani a lelki gyakorlatokon, hogy Isten kedves gyermeke, aki alkoholista lett. Édesapámat sose ismertem, kétszer láttam. 4-5 éves koromban jött egy nevelőapa, aki alkoholista volt. Én már igen korán jártam a kocsmát, napi 2 liter bort vittem haza, hogy jól érezze magát, az alkoholizmus összes negatív élményét megéltem, minél jobb legyek, mindig megfeleljek, lehetőleg láthatatlan legyek, a maximumot hozzam, és lehetne még tovább sorolni. Annyi volt a probléma otthon, hogy aztán, amikor 4. osztályos voltam, kijött a gyivi, akkori gyivi, és akkor elvittek állami gondozásba, intézetbe kerültem, 17. kerület, Pesti út 117. Hallatlan nagy szakítást éltem meg ott. Előtte volt még egy másik szakítás, ugye én édesanyámmal éltem együtt, és boldogan éltünk, bár éreztem, hogy valami nem kerek, mert nincsen apa. Az óvodában mindenkinek volt apukája, meg nekem meg nincs, és ez kicsit furcsa volt, de az a boldog együttlét, hogy az megvolt, és bejött ez a nevelőapa, ezt nem mondta el nekem senki, hogy akkor most mi van. Tehát ott megszakadt egy kapcsolat az édesanyámmal, ott volt egy törés, volt egy másik törés, ugye az, hogy intézetbe kerültem, és akkor ott alaposan megéltem azt, hogy nem vagyok szerethető, nem vagyok jó, nem vagyok elfogadható, nem tartozom senkihez, nem vagyok fontos, végül is minek élek. Én megfogadtam, hogy én nem leszek alkoholista. Ezt többször megfogadtam. Aztán szakmunkás tanuló lettem. Szakmunkás tanulóként már egy-egy pohárral ittam, de aznak semmi jelentősége nem volt. 17 évesen egy családba kerültem, akik vallásosak. Az ő hatásukra is kezdtem el én magam hittanra járni, és 18 éves volt, amikor keresztelkedtem, bérmálkoztam, lettem első áldozó, és ott volt egy olyan élményem, hogy milyen jó lenne egyszer az oltár másik oldalán állni, és azokat a szavakat mondani, amelyeket Jézus mondott. Még ezelőtt, mielőtt a családhoz kerültem volna, volt az alkohollal egy olyan élményem, ami aztán meghatározta az életemet. A karácsony alkalmával, hát mentem vissza az intézetbe, egy 7 deci szürke barátot vettem, és a busz megállótól az intézetig, hát én 2 húzásra megittam, mert úgy szokták inni. Tehát nem poharazgattunk meg, hát nem kezd elaprózni, 2 húzással megittam. Ugye tél volt, kimelegettem, egyfajta jó érzés fogott el, és ez a lényeg, hogy valami olyan élményt adott az a az az alkohol, ott akkor, hogy jó vagyok, elfogadható vagyok, szerethető vagyok, kerek a világ, minden szép és jó. Egy hamis élményt adott az alkohol. Utána beléptem az intézet ajtaján, és filmszakadásom volt, akit érdekel, majd elmondom. Azért tartom ezt fontosnak, mert onnantól kezdve én ezt az élményt kerestem. Az, hogy szerethető vagyok, jó vagyok, és a többi. Dolgozó esti gimnázium, a katonaság, az életem ment, mert periódikusan ittam. Hol ittam, hol nem ittam. Amikor ittam, akkor mindenkit utáltam, a világot utáltam, megvetettem önmagamat. Ezekkel alkalmakkor egyre lejjebb és lejjebb süllyedtem az önértékelésben is. Amikor józan voltam, akkor megint próbáltam magamat fölépíteni, és ez így ment egymás után. De esztergomi szemináriumba fölvettek, onnan kiittam magam, aztán azt gondoltam, hogy nekem szerzetesnek kell lenni, elmentem a szalézi szerzetesekhez, hát onnan is kiittam magam. Ezt azért elmondom, mert elnézést, igyekszem gyors lenni. A szalézi szerzeteseknél csak az volt a probléma, hogy volt nyáron volt családlátogatás, és elmentem a családot látogatni, és hát egy papnövendék, vagy hát szerzetes, hát mi az első, hogy mit iszik. És akkor hát ittunk, és a Pest-Lőrincen volt az a plébánia, ahol voltam, és hát olyan részeg voltam, hogy a disznóholban, bementem a disznóholba, és a disznók között röfögtem. Elmondhatom, hogy disznó részeg voltam.
Ez már majdnem Szent Márton, bár azt mondja, a libák közé.
Igen.
Gágogott ott.
Hát igen. Szóval én ott voltam. Ennek később van jelentősége. Aki esetleg ismeri a Szentírást, és a tékozló fiú történetét ismeri, akkor neki talán ez üzen valamit. Szalézi szerzetesektől is menni kellett, és végig-végig az alkohol volt a probléma. Amikor szalézi szerzetes voltam, akkor fejeztem be a teológiát. Emberileg, tehát mármint, hogy papírforma szerint alkalmas voltam papnak, csak emberileg nem tartottam ott. Különböző kalandozásokat nem mondom. 42 éves voltam, amikor én a mélypontra kerültem. 30 éves voltam, amikor azt mondtam, hogy, hát, hogy lehet, hogy itt baj van az alkohollal, és hogy valamit ezzel talán kezdeni kellene. Nem velem, hanem az alkohollal. És 12 évig próbáltam meggyógyítani magam, vagy megszabadítani, vagy valamit csinálni. Hogy én miért nem gyógyultam meg azok a sok-sok terápia alatt, amiközben voltam, annak az egyik oka az volt, hogy én hosszú ideig azt gondoltam, hogy majd én megtanulok inni. Majd én, hát mégiscsak hát én intézetben nőttem föl, én védtem az életemet, én mindent meg tudok oldani. Hát ez volt az egyik, amiért nem tudtam én meggyógyulni ott a kórházakban. A másik fontos dolog számomra legalábbis az, hogy a terápiák, amik a kórházakban vannak, nem arra volt szükségem, nekem a szeretetre volt szükségem. És a terápia a maga természetéből adódóan nem arról szól, hanem valami másról. 42 éves voltam, amikor újból a Nyírő Gyula kórházba kerültem, és akkor én ott egy napot átsírtam, átimádkoztam, hogy Uram Jézus, most vagy megszabadítasz, vagy bocsánat megint, vagy megdöglök. Mert hogy így gondoltam. Mert sajnos egy alkoholista körülbelül itt így gondolja. És én akkor megszabadultam az alkohol rabságából. Jézus a szabadító, ez teljesen biztos. Még ezt is hozzá szoktam tenni, hogy azóta a kisdobosok, úttörők és cserkészek koszorúzást tartanak ott a Nyírő Gyula kórházba, hogy itt szabadult meg Fazekas György az alkohol rabságából. Tehát ilyen zarándok helyé vált azóta. És én azóta nem iszom, tehát nekem nem kell inni, hála Istennek. Aztán Ber püspök atya, ez is fontos, azt gondolom, hogy fontos. Tehát, hogy, mert hogy milyen egy alkoholistának az agya, tehát, hogy mennyire. Tehát azt mondtam a Jóistennek, amikor megszabadultam, hogy ide figyelj, te Jóisten, ha te akarsz velem valamit, akkor lesz egy püspök, aki szóba áll velem, érted? Ez így működik. Mert ilyen a gondolkodása egy alkoholistának. Leosztottam a lapot, hát mégis mindenki tudja, hogy kinek mi a feladata, nem? Hát ilyen egyszerű. Az Isten humora, hogy volt egy püspök, aki szóba állt velem, Berpüspök atya, 3 évig beszélgettünk, egyebek, és aztán 42 évesen szabadultam, és 45 évesen pedig pappá szentelt, és az alkoholista mentő szolgálatba küldött engem, és azóta ezt a szolgálatot csinálom. Még egy fontos, ugye nekem fontos az, hogy akkor, amikor a tékozló fiú történetét különösen az első időben olvastam, akkor sose tudtam sírás nélkül végigolvasni. És a másik ilyen nagyon ütős történet volt nekem a Szentírásból, a 12 éve vérfolyásban lévő asszony, annak a története, aki ugye 12 évig járja a maga útját, maga akarja megoldani a problémáját, egyik orvostól a másik orvosig rohan, és senki nem tudja neki megoldani a problémát, és megérinti Jézus ruháját, és meggyógyul. És ugye én is pont 12 évig volt az, hogy valamit kezdeni kellene, és 42 volt, amikor megérintett Jézus. Azt az élményt nem lehet elmondani. Tehát az, hogy elfogadott, szeretett, fontos vagyok, tartozom valahova, hogy értékes vagyok. Nem, ezek olyan szavak, amik nehéz ezt elmondani, érzést nehéz átadni, de hogy ott kerek és egész lett a világ. És kézzelfoghatóan éreztem, hogy ott van Isten, én meggyógyultam, nekem többet nem kell inni, és minden rendben van.
Lehet, hogy kettő lesz, mert hogy ne legyen félreértés, tehát a vallás az nem csodaszer. Mert hogy azért is mondtam a hamisített, tehát hogy a vallással is lehet fogságba ejteni embereket, és negatív függőségbe vinni erre az elmúlt nem 2000 évben, hanem mióta vallás létezik, azóta ez egy alaptapasztalat, hogy hogyan lehet embereket, hogy te is mondtad, az Istentől való félelemmel, meg mindenfajta más dolgokkal manipulálni, és úgy függővé tenni egy vallási rendszeren belül, ami tönkreteszi az életüket. És ezért nincs egy olyan recept, amit 8 pontba lehetne leírni, hogyha valaki ezt megteszi, tehát nagyon egyszerű, cserélt ki a poharat, Isten szerez, és akkor ez rendben van ez a dolog, ezt a 4 lépést megteszed, akkor biztos oda fogsz jutni, hanem valóban ez egy rögös út, ahol újra és újra meg kell harcolnunk a szabadságunktól is, meg a szabadságunknak a szabadságból következő önátadás is, mert végül is ez lenne a keresztény hitnek a közepe, az önátadás, az, hogy Isten átadta magát nekünk, és mi átadjuk magunkat a másiknak, de hogy itt milyen tévutak vannak, azért az egy nagyon tanulságos dolog, azt hiszem, és hogy a szellemi küzdelmet ebben, meg a lelki küzdelmet azért, hogy a szabadságnak, meg a rendnek ez a kettőssége uralja az embernek az életét, az egy befejezetlen, vagy hogy olyan soha vissza nem érő küzdelem, mert hogy ebben a világban tükör által homályosan látunk, és senkinél nincs ott az a fix pont, ahol megvan, megcsináltam, beértem, és ez talán ez az alkoholizmus tekintetében is egy fontos pont, hogy ne gondolja az, aki most megszabadult ettől a konkrét szenvedélytől, hogy a történetnek vége van, pont. És ott most már valami olyan új kezdődik, amiben ez már nem fog tudni soha szerepet játszani. Nekem ez volt az első legmegdöbbentő tapasztalatom a szüleim által vezetett misszióba, de ebben a drogmisszióban is, hogy ez a totális abstinencia, hogy mostantól egy kortyot sem. Mert hogy visszahúz az a történet, és innen van ez a egyébként nagyon emberbaráti dolog, hogy az úrvacsorában is bor helyett szőlőlével, mert hogy az is megfelel a tanításnak, hogy a szőlő tőnek a gyümölcse, lehet még uracsonyát is venni, tehát az egy korty is tud az lenni, ami visszahúz ebben a történetben. És hogyha van ebben az egész anonim alkoholista dologban valami pozitívum, az nekem mindig megdöbbentő, amikor elmegyek egy ilyen csoportba, összejárnak ezek a gyógyult alkoholisták, mi így mondjuk, mindenki úgy kezdi a történetét minden alkalommal, mindenki elmondja a történetét, és úgy kezdi, hogy Balogh Zoltán vagyok, alkoholista. Nem voltam, meg egy kicsit ittam, meg ez volt, meg az volt, meg tulajdonképpen nem is ezért vagyok itt, hanem ezt a mondatot így be kell mondani pacekba, hogy Zoltán vagyok, alkoholista. És innen indulunk, és ez a, emlékszem azokra az élményekre, amikor ezt gyógyult emberek elmondták, emlékszem egy 35 éves asszony, aki teljesen szétiszta magát, ott volt a három gyereke, és amikor ezt először kimondta egy nagy közösségbe, akkor a gyerekei odarohantak hozzám, megölelték, és azt mondják, hogy olyan bátor vagy, anya. És a család belindult egy totál új viszonyrendszer.
És bocsánat, csak ez anonim alkoholista csoportokhoz, hogy igen, ezzel kezdik, hogy alkoholista vagyok, mert ezer emberből egy vissza tud térni a szociális rekreációs iváshoz, hogy oké, megiszok egy gint és annyi, és mindenki azt hiszi magáról, hogy én leszek az az egy. És nem. Ez az állapotod, erre emlékeztetned kell magad. A másik, a bátorság, hogy nekik van ez a 12 lépéses programjuk, amiben ilyen lépések szerepelnek, hogy írd össze mindazt a kárt, amit másoknak okoztál. De mindent. Lelki károkat, testi károkat, stb. Utána ezt mutasd meg a szponzorodnak, aki ilyen mentorféle, aki már régebb óta van a csoportban, és utána jön az, hogy ezeket szépen egyesével hozd helyre. Ami nagyon kemény. Tehát, hogyha kábítószereztek, akkor szépen menjél oda mindenkihez. Menj oda a családodhoz, menjél oda ahhoz, akit megloptál, hogy legyen szerre anyagod, azt hozd helyre, fizest ki, rendezd el, stb. Tehát egy olyan kőkemény önismereti munka, ami szerintem bárkinek a becsületére válna, annak is, aki nem iszik. Hogy sokszor, igen, úgy kezdjük, hogy XY vagyok alkoholista, de abban sokkal több önismereti munka és sokkal több küzdelem van, mint mi azt gondolnánk, és egy sokkal erősebb közösség is van körülötte, ami megtartja. És azért is nagyon fontos, hogy amikor valaki elkezd egy ilyen csoportba járni, az úgy kezdődik, hogy 30 nap alatt 30 gyűlés. Ha ezt így nem tud bevállalni, mert jaj, dolgom van, munkám van, akkor el se kezd. Cserébe viszont kapsz egy hihetetlenül összetartó, megtartó közeget, akik olyanok, mint te, és akik között úgy érzed, hogy hazaértél. És talán képesek betölteni azt az űrt, amit már itt pedzegettem. És hogy tud sikeres lenni egy keresztény misszió? Pont ezért. A közösség miatt. Tehát, hogy a függőségnek nem az abstinencia az ellentétje, hanem a kötődés. Tehát, hogy megkapod emberektől, körülötted lévő húsvér emberektől kapod meg, akár hasonszörűektől azt, amit korábban az italban kerestél. És ha lemész egy templomba, református templom, tök mindegy, ha lemész egy templomba, akkor ott van a közösség. Tehát a templomhoz jár a közösség. És hogy tud a hit hatékony lenni, nyilván Krisztus által, de nyilván azáltal a közösség által is, akik már évek óta ott vannak. És ha ez egy nyitott, befogadó közösség, és egy jó lelkész, aki ne adj Isten foglalkozott is már esetleg ilyen kríziskezeléssel, a mi református lelkészünk pont most végez ilyen tanfolyamot, úgyhogy mondta, hogy ha tudok krízisben lévő embereket, akkor szólják neki. Igen. Akkor az sokkal többet ér, mint bármilyen terápia meg elvonó.
Nem vitatkozni szeretnék, hanem csak mellé tenni. Én azt szeretném mellé tenni, különböző utak vannak. Mindenkinek más az útja az alkoholizmusba, és más az útja a józanság útjában. Van az anonim alkoholistáknak az útja, van az alkoholista mentőszolgálatnak az útja, van a Kék Keresztnek az útja. Én nekem az a fontos, és itt nem vitatkozom, csak mellé teszem, az, hogy amikor bemutatkozom a lelki gyakorlaton, akkor azt mondom, hogy Fazekas György vagyok, Isten kedves gyermeke, aki alkoholista lett. Más az a bemutatkozás, hogy Balogh Zoltán vagyok, alkoholista.
Az előző nekem is jobban hangzik,
igen, csak visszautaltam. Nem tudom, hogy érzitek-e a különbséget a kettő között. Tehát ha én önmagamat úgy határozom meg, hogy elsősorban alkoholista vagyok, és utána vagyok talán Isten gyermeke, az másként hangzik, mint az, hogy azt határozzon meg, hogy én Isten kedves gyermeke vagyok, aki alkoholista lett. Ez hangsúlybeli eltolódás, és bennem, tehát nem bennem, ez azért fontos, mert hogy elég sokat ittam én már ahhoz, meg elég sokat megvetettek, meg lenéztek, meg egyebek, hogy alkoholista, az eleget súlykolták belém, meg én magam is eleget súlykoltam belém önmagamba. Viszont ha azt mondom, hogy Isten kedves gyermeke vagyok, akkor azt is erősíteni kell magamban. És hogy valahol itt most a szenvedélybetegségről beszélünk, de hogy sokkal jobb lenne a megelőzés. És a megelőzés az valahol avval kezdődik, hogy megélem azt, hogy értékes, fontos, meg szerethető vagyok. Hogy Isten gyermeke vagyok, vagy én vagyok a szeretet, vagy valamilyen pozitív. Mert ha azt mondom, hogy alkoholista, jelentkezzen az, akiben most pozitív érzés indult el. Nem sokan vagytok.
Utána természetesen jön a történet. Tehát jön az élettörténet. Ez azt fejezik, hogy milyen mélyről indul a dolog. Mint amikor azt mondod a gyónásba, hogy bűnös ember vagyok. Én védkem. Azt mondom,
így, persze, csak nekem ez az identitás. Tehát az, hogy ki vagyok én. Tehát ki vagyok én, Fazekas György, alkoholista vagy Isten gyermeke. Tehát nekem az identitásom.
A különbség a között, hogy ki, meg a mi.
Mondtam, hogy ez nekem fontos, és az én, a mi köreinkben ezt így erősítem, hogy ezt tudatosítsuk, hogy ez a fontos. Az is fontos, persze, tehát aztán mindenki beszél, aztán történetek sokasága van, csak egy ilyen nekem ez a hangsúly eltolódás, ez mindenképpen fontos, de nem vitatkozom ezen, csak ennyi.
Köszönöm szépen. Első bátor jelentkezőnket szólítom. Van-e? Várja meg a mikrofont, legyen kedves, és egy almafröccse per limonádéra a vendégünk.
Akkor most kérdezek. Még azt néztem tényleg, hogy ez az a szóba a papnak, ahol talán a legkevesebb alkohol van most itt, szinte az összesen ott vagyok, úgyhogy már hatással van maga.
Legalábbis a nézőtére.
Erre gondoltam, igen.
Itt sincs.
Köszönjük, András.
Ezt te voltál egyébként?
Egy alma fröccse?
Fröccs volt, bocsánat.
Hely nekem felirat megzavart.
A felvetés kérdés mindenkihez szól, de Püspök úr dobta fel a magas labdát, hogy tudna mesélni a hatalomfüggésről, mert egyébként sokfajta függés van, és ahogy én most hallgattalak titeket, azért az fogalmazódott meg bennem, hogy a határvonalak fontosak, hogy hol választunk el függést, és hol valamilyen szintű fogyasztást. És azt szeretném konkrétan kérdezni, hogy hol van a különbség aközött, amikor valaki a hatalmat eszközként használja, mások szolgálatának az eszközeként, és mi az, amikor számára a hatalom az maga a cél, amihez úgy ragaszkodik, hogy vagy nagyon szeretné megszerezni, vagy mindenáron szeretné megtartani. Mert az előző változatban optimális esetben a közjót szolgálja az illető, viszont több ezer éves, sok ezer éves tapasztalat, hogy a másik változatban előbb-utóbb közép-hosszú távon sok embernek biztos, hogy kárt okoz.
Igen, erről lehet mondani ilyen mondatokat, de hát a puding próbálja az evés. Vagyis, hogy konkrét helyzetekben ezért van szükség a közösségi kontrollra, azt hiszem. Tehát azok a hatalomgyakorlók, akik akár a közjó nevében szerezték meg azt a hatalmat, mert a hatalom önmagában én nem tartom egy negatív dolognak, attól függ, hogy mire és hogyan használjuk. Tehát azok, akik elmagányosodnak, egyedül maradnak, és a végén azt gondolják, hogy csak nekik tud igazuk lenni, és nincs egy valóban kritikus közeg, ami körbeveszi őket, ott menthetetlenül elcsúszik a dolog. Tehát én ebbe inkább azt hoznám be, hogy hogyan lehet kivédeni ezt a dolgot. De már az indulásnál is nyilvánvaló számos ilyen helyzetet láttam, hogy valaki akar lenni valami. És megkérdezem, de miért? Tehát most, bocsánat, ilyen, nem tudom, hogy ilyen nem névről szól, ez nem emberről, de volt nekem egy ilyen ellenlábosom, nem az, aki ellenem indult a választás, azt mondta, hogy ő püspök akar lenni. És mondtam, de miért? Mit szeretnél csinálni? Most az a lényeg, hogy előbb az legyek, aztán majd eldöntöm, hogy mit csinálom. Már rosszul kezdődik a dolog. De különképpen azt mondod, hogy én miniszter, püspök, főnök akarok lenni, mert jobb főnöknek lenni, mint beosztottnak. Egyébként nem mindig, de azért alapvetően mégiscsak. Tehát itt rögtön van egy olyan kontrollkérdés, ami szerintem leleplezi az ember előtt a saját maga dolgát is, de azért ez nem ilyen egyszerű, mert úgy szerintem nincs vegytiszta közjó szolgálat. Tehát abban mindig benne van a hiúság, meg hogy nézzenek engem valaminek, meg hogy akarok valami lenni, de hogy ennek szerintem egy megfelelő arányban kell lenni azzal, hogy egyébként az egy közcél érdekében történik, vagy pedig nem. Szóval más nem tudok erre mondani, mint a közösségi kontrollt ebben a helyzetben. És a közösségi kontroll az, remélem, hogy van annyi hatalma, hogy megszabadítja a hatalomtól azt, aki már kizárólag ezt a függősége miatt gyakorolja, mert nélkül nem tud létezni. Ez előbb-utóbb olyan paranoiás tüneteket mutat, hogy ezt elég sokan észreveszik, aztán kell lenni elég erőnek a közösségbe arra, hogy azt mondja, hogy barátom, te inkább válasz valami mást, mert hogy mi nem szeretnénk, ha te a mi vezetőnk lennél, mert hogy látjuk ezt az öncélúságot az egészben, meg azt a függőséget, hogy te enélkül nem tudsz létezni.
Igen, megint a kontroll köszön vissza, hogy az embernek talán ez a legerősebb ösztöne, hogy a kontroll nála legyen. És van, aki annak elég, hogy a saját életét kontrollálja, van, akinek nagyobb kontroll kell, meg nagyobb ráhatás, van, aki dúlfúl, hogyha nincsen meg a napi 1000 lájkja, és akkor érzi magát kontrollvesztetnek, ha már nem rajta van a figyelem, van, aki ugyanezt éli meg a hatalomban, és hogy milyen érdekes, hogy mekkora ellentmondás, hogy kontrollvesztett leszel a kontrollgyakorlás közben.
Hála Istennek, nincs hatalmam. Ilyen problémám nincs. Viszont, hogy nem függőség van, én nem tanulmányoztam a kérdést, a függőségnek az a hozzátartozik a függőséghez, hogy testi változást is előidéz a szervezetben. Tehát itt az alkoholistára vonatkozóan a sejtekben van egy kis magocska, ami emlékezik arra, hogy hogyan működik a szervezet, amikor alkoholt iszom. Ha nem iszom alkoholt, akkor ez kikapcsolódik. Amikor iszom alkoholt, akkor bekapcsolódik, és ezért nem ihatok többet, mert akkor elindítom azt a folyamatot. Azt gondolom, hogy minden függőség testi változást is előidéz. Tehát a hatalom függőben is van egy ilyen, mert hogyha valaki szerelmes lesz, akkor más a kémiája, ha valaki játékszenvedélyes lesz, más lesz a kémiája, ha valaki hatalomfüggő lesz, más lesz a kémiája. Igen. Tehát hogy azért azt gondolom, hogy ez is benne van, és ezért nagyon-nagyon nehéz a szenvedélyektől szabadulni. Tehát, hogy nem árt azért ezt is tudni, hogy nem csak arról van szó, hogy itt ülök, és akkor iszogatom, és akkor megittam valamennyit, hanem az testi változás is előidéz. Tehát mindenféle függőség. Tehát én láttam már olyan gyereket, aki kopogott az asztalon, mert hogy mindig játszott. Már gyerekként játékfüggővé, mert ennyi, tehát benne változás van. Tehát ezért gyógyulásra, szabadulásra szóló mindenki, még a hatalmon lévő is, és hogy ezt neki most vagy visszajelzik, vagy nem. Ugye, ez egy, megint csak ez az én körömben, ugye az van, hogy vissza kell jelezni, hogy én úgy látom, hogy neked már valami problémád van az alkohollal, vagy az élettel, de itt valami van. Egy hatalomra, egy hatalmon lévőnél is ugyanez van, hogy ott vissza kell jelezni, hogy most itten te már túlléptél egy határt. Vagy meghallja, vagy nem hallja meg. Én nem hallottam meg sokszor. De hogy ez a közösségi kontroll.
De ez olyan érdekes a hatalom, hogy a legnagyobb hatalma az ember, tehát nyilván a hatalomnak felső határa nincs, mert te vagy Magyarország ura, Európa ura, a világ ura, a világegyetem ura, ugye hol a felső határ, mivel leszel elégedett. Viszont az alsó határa talán az saját magad. Tehát, hogy te saját magad fölött gyakorlod a hatalmat, és abban nem szólhat senki, és nagyon sok evési, sőt, tulajdonképpen nagyon, szinte minden evési zavaros embernek ilyen hatalmi problémája van, hogy a testem fölött én uralkodok, és abba aztán senki nem szólhat bele. És nagyon sokszor ez kamaszkorból indul, ahol anyámék meg akarják nekem mondani, hogy mit csináljak, de én jobban tudom, és én döntöm el, mert az én testem, és már itt elkezdődik a hatalom, ez a hatalmi játék, hogy a saját testemmel tudok nyomást gyakorolni, gyakorlatilag anyámékra is. Hogy valamit üzenni akarok, amit nem tudok szóval elmondani, de az, hogy 26 kiló vagyok, az majd beszélni fog helyettem. És aztán itt is ugye, hogy hol a hatalom, tehát hol kell szólni neki, hogy a 26 kiló az már kevés. És helyette mit lehet csinálni. Tehát olyan érdekes, hogy ennek a hatalomnak a legkisebb szintje, amikor a saját királyságom fölött, a saját testem fölött akarok teljes kontroll gyakorolni, és így üzenni.
Sziasztok! Nekem egy olyan kérdésem lenne itt most az előző válaszban már így valamelyet. Hogy zavarba is hoztatok. Szóval az előbb már így egy kicsit elkezdtétek érinteni a kérdésem egy részét. Szóval én arra gondolok, hogy így a gyakorlati életben mit tudunk csinálni azokkal, akikkel már így látjuk, hogy elkezdődött valami probléma, tehát hogy valamilyen függőségbe így elkezdtek belesodródni, és hogy rajtuk hogyan tudunk segíteni azon kívül, hogy szólunk nekik, hogy ez így már lehet, hogy kezd sok lenni. Tehát, hogy van bármi eszköz a kezünkben, saját életetek példájából merítve esetleg, amivel így fel tudtok minket vértezni?
Ez egy nagyon, nagyon fontos kérdés, mert hogy azzal az illúzióval mindenképpen érdemes leszámolni, hogy egy jó, kemény, baráti beszélgetés segít. Az nem segít. Tehát, hogy azt kérdezted, hogy milyen eszköz van a kezedben, te magad. És hogy aki valóban segíteni akar, azt egy ilyen helyzetben csak szeretetből lehet. Tehát valakinek, és én ezt egyébként még, bár ennek van egy ilyen közéleti karcosabb vonatkozása az előző kérdésnek, de ott is azt mondanám, hogy tehát igazából a másik embernek csak akkor tudsz segíteni, ha szereted. Hogyha nem szereted, akkor meg tudod fosztani különböző eljárásokkal a hatalomtól, akkor rá tudod kényszeríteni arra, hogy nem tudom én, mit ne csináljon XY ideig, félelemből, szabályokkal, mert különben elveszem azt, mindenféléket lehet, de igazából csak akkor el kell döntened, hogyha neked van olyan fontos az a másik ember, hogy meg akarod állítani egy úton, amiről úgy gondolod, hogy a romlásba viszi, hogy akkor neked magad teljesen bele kell ebbe a dologba adni. És el kell döntened, hogy mit tudok vállalni én ebben a helyzetben. Amit mondtál, hogy 30 napon keresztül minden este el kell menni a csoportba, vállalod, hogy 30 napon keresztül minden este el is kíséred, hogy tényleg oda menjen. Vagy pedig megkérdezettél, hogy elmentél? És másnap azt mondta, azért arról volt, hogy elmész, azt ígérted. Tehát, hogy ezt a fajta plusz energiát, amit bele kell tudni az embernek tenni a társának az életébe, a barátjának az életébe, az apjának az életébe, az anyjájébe, vagy a gyerekéjébe, azt nem lehet a dologból kiszedni. Ez az egyik része. A másik meg, ami egy nehéz kérdés, de erről atya szerintem sokkal többet tud, hogy hol kezdődik ennek egy olyan szakmai része. ahol igenis vannak olyan szakemberek, akik elmondják, hogy mi az, amiben te segíteni tudsz neki, de enélkül a szeretet attitűd nélkül, csak az, hogy rászólok valakire, hogy barátom, elszálltál, meg rossz irányba mész, az egészen biztosan nem tud segíteni. Lehet, hogy a lelkiismeretét az embernek megnyugtatja, hogy én szóltam, de az egy nagyon hiú ábránt azt gondolni, hogy ezzel bármit tett.
A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a Szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon.
Hírpercek.
Karácsony üzenete, hogy Isten családjába tartozhatunk.